Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Toldi Sédel Emillel, a Szent Ferenc Kórház főigazgatójával Balogh Bernadett beszélget.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és a Mária Rádió budapesti stúdiójában tisztelettel üdvözlöm dr. Toldi Sédel Emilt, a budapesti Szent Ferenc Kórház főigazgatóját.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Gyermekkori emlékeiről kérdezem. Mi minden jut eszébe erről az időszakról?
Nagyon sok minden. Mindent a gyermekkor meg tud határozni. Én egy pici utcában nőttem föl. Érdekes módon pont abban az utcában, a Széher úton, a Zsák utca legvégén egy ilyen földes utca volt, ahol most a Szent Ferenc Kórház van, onnan a felnővésem helyétől egy 50-60 méterre, és nagyon jó dolgom volt olyan szempontból, hogy nem nagyon ismertük a várost. Tehát a városban éltünk, de nem a város része volt ez a terület. Nagyon érdekes emberek vettek minket körül abban az időben. Voltak régi emberek, akiknek ott megmaradtak a lakásaik, házaik, csak beköltöztettek hozzá valakiket, és voltak újonnan jövők, voltak művészek, voltak filmrendezők, voltak operatőrök, volt lóval fuvarozó bácsi, volt még valami lengyel házaspár, aki a háborúba került oda, és akkor ott gombáztak az erdőbe. Tehát ilyen nagyon szép és nagyon izgalmas indulás volt az a terület. Összességében arra emlékszem, hogy nagyon nagy élet volt nálunk. A nagyszüleimnél szinte minden este vendégség volt, de ez a vendégség ez arról szólt, hogy a környék átjárt hozzánk. Volt nálunk tévé, akkor meccset néztek az öregek, vagy beszélgettek, és nagyon izgalmas emberek jöttek össze, és hát mi füleltünk mindig. Úgy nézett ki valahogy a családunk, hogy az anyai részről a család egy része az Pécs-Bacs környéki, a másik része délvidéki, az apai részről pedig felvidékiek vagyunk, ott voltak a területeink, illetve ott élt a család tavasztól őszig, és akkor télen jött le Budapestre, és valahogy ez a fajta indulás, ez nagyon sokat adott nekünk. Édesanyám filmrendező volt, úgyhogy én tulajdonképpen az óvodába sokszor úgy jártam, hogy a tévés kocsival mentem forgatásokra, és ezért nagyon sok izgalmas területét megismerhettem ennek az országnak. Tényleg nagyon, nagyon jó volt, nagyon jó indulás volt. Édesapám orvos volt, és sok orvos volt így visszamenőleg a családba, tehát ez a fajta kettősség azért sok mindent adott. Nagyon gyorsan megtanultam olvasni, addigra, amikor a kötelező olvasmányok bejöttek ilyen második, harmadikos korunkba, addigra már nagyjából a 8. elolvastam a kötelezőket, és úgy szerettem korán fölkelni, akár hajnalban, hogy könyvet olvassak. Ezért ez egy nehéz dolog volt, hogy mi is legyek. Annyira talán mégse volt nehéz, mert valahogy így a űrhajós és tűzoltó után rögtön az orvoslás lett a következő, úgyhogy nekem egy egyszerű életem volt, mert nem kellett tulajdonképpen az általános iskola elejétől fogva gondolkozom, hogy mi szeretnék lenni, mert orvos akartam lenni, ami össze is jött, és ami sikerült is. És ez talán azért volt érdekes, mert nagyon sok tradíció volt a mi családjainkban. Az apai részről, ugye a szépapai részen Sédel Ferenc, akinek az írója elneve Toldi Ferenc volt, ő nem csak a magyar irodalom történettel foglalkozott, és annak a történetét írta meg, hanem ő az egyetemnek volt a rektora, tehát ő orvos is volt ebbe a világba, és ez nagyon sok mindent adott. Tehát tulajdonképpen nem volt olyan Toldi, tulajdonképpen, aki ne a Toldiba járt volna a gimnáziumba, úgyhogy ez is egy elég egyszerű és eleve elrendelt út volt. Úgyhogy ezzel a fajta gondolkozással az ember bekerült a várba, ami nekem egy óriási távolság volt, mert ez volt az első, hogy be kellett járni a városba, minden másra közelbe volt, tehát a kisfalusi létből tulajdonképpen bekerültünk a városi létbe, és onnan indult a gimnázium, és tulajdonképpen ott is ez a fajta polgári háttér, ez nagyon sokat tudott adni. Nagyon sokat adott az a gondolkozás, hogy a nagyszüleim azok felvittek felvidékre, megmutatták, hogy hol laktak ők, honnan származunk, vadászházat még megtaláltuk, kastélyt már nem, azt lebontották. Amikor gyerek voltam, akkor még magtárnak használták, úgyhogy egyszer-egyszer találkoztam azokkal az emberekkel, akik ott voltak és együtt éltek velük. Nagyon izgalmas dolgok voltak így ezek gyermekkoromban. A másik oldalról pedig a nagypapám az anyai oldalon, ő hírlapkiadó, tehát könyvkiadója volt a háború előtt, aztán ezekről a területekről beszélgettünk, nagyon izgalmas volt, ahogy ez a világ lezajlott, és ugye van egy déli, ez a Fiume környéki rész, és van egy északi felvidéki rész, és valahogy ez itt Budapesten koncentrálódott. Tehát így lett a mi családunk. A családunknak egy jelentős része azért a háború előtt és a háborúban kiment, tehát nem élt tovább Magyarországon, szét is szóródott nagyjából a család. Talán a mi részünk maradt itt meg ebbe a mostani világba.
Családias az a légkör, ahogy lefesti az életét. A hitélet mennyire játszott szerepet?
Úgy működött ez a dolog, hogy abban az időben a hittanra járás az nem normális volt, hanem az egy fajta ilyen templomhoz, vagy a mi esetünkbe a tárogatóti kápolnához kötődött. A tárogatóti kápolna ez egy nagyon érdekes képződmény volt, a Fekete István nevű írónak tulajdonképpen az étkező szobájából alakították ki ezt a kápolnát. Ő ajánlotta föl a egyház céljaira, és mi egy páran oda jártunk. Azért is érdekes volt, mert öreg apácák voltak, akik ott tulajdonképpen rendbe tartották ezt. Ott találkoztam először habitusba levő emberekkel, mert ők azért bent ezt viselték. Tehát kint az utcán nem viselték, de bent ezt viselték. Viszonylag egyszerű volt. Volt egy hitoktató ember, aki tulajdonképpen minden évben jött, és bekopogtatott mindenhova egyházi adó és kicsi beszélgetés. És akkor mondta, hogy ezek a gyerekek már elég érettek, ezek mi voltunk, hogy esetleg hittanra járjanak, és nézzük meg. És a szüleim azt mondták, hogy elég érett személyiségek vagyunk, nem csak mi nekünk kell döntenünk, mondták magukról, hanem ez a ti döntésetek is. És megadták a lehetőséget arra, hogy döntsünk, és döntöttünk, és elkezdtünk járni, és onnantól kezdve ugye ez azzal is járt, hogy ott mindig reggel, vasárnap korán volt a mise, tehát még a normál mise idő előtt, mert hát azért akkor sem volt elég pap, tehát ott jó fél nyolckor kellett a misére lejutni, de ez teljesen mindegy, ez jó volt, és elindult ez a fajta gondolkozás, egy borzasztó erős közegkötődés alakult ki, és ez egy jó döntés volt, azt gondolom, és utána pedig szép lassan átkerültünk Zugligetbe, hiszen ez a zugligeti egyházközségnek egy filiálja volt, és onnan, amikor nagyobbak lettünk, akkor ez a kis közösség átkerült a nagy zugligeti hittancsoportba, ahol megszámoltuk most talán egy 2-3 éve. Volt olyan, hogy a keddi hittancsoport, voltunk a nagy keddiek, majdnem 400-an voltunk összességében, tehát egy nagyon erős közeget alkottunk, és ez nagyon jó társadalmi kapcsolatokat adott. Tehát én azt hiszem, hogy mi most is erre építkezünk. Tehát egy olyan hálózatot adott, ami iszonyatosan erős a mai különben egy aprózódóbb társadalmi világban is. Nagyon erős bázisunk lett ezzel.
És ez a döntés, amit akkor jó döntésnek titulált.
Most is jó döntésnek titulált.
Ez változott-e az idők folyamán? Vagy voltak-e olyan időszakok, amikor belefonódott egy kis lázadás?
Tulajdonképpen ez a fajta hittanra járás akkor lázadásnak minősült. Abban az időben, amikor én általános iskolás voltam, akkor ez nem volt annyira elfogadott ez a dolog, ráadásul pont egy olyan helyzetbe, amikor az alaptemplomunk, az zugligeti templom azért egy fajta lázadásnak volt az alapja, mert itt kezdődött el az, hogy gondolkozzunk azon, hogy mi történik Erdélybe. Itt kezdődött el az, hogy hátizsákkal ki lehessen jutni ezekre a területekre. Itt kezdődött az, hogy a gyerekeket a határon nem annyira nézték át, ellentétben a felnőttekkel, tehát az ő hátizsákjuk sokkal többet elbírt. Itt kezdődött az, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy lehet-e segítő szervezetet csinálni, Mátai Szeretett Szolgálatot. Itt kezdődött az, hogy kinyitottuk a kaput a keletnémeteknek. Nagyon izgalmas pillanatok ezek. Itt kezdődött az, hogy mertünk erről beszélni, és volt egy olyan csapattársaság, korosztály, akivel nyíltan lehetett erről beszélni, és innentől kezdve kimentünk ezzel a saját oktatási közegünkbe is, ahol azért ez néha problémákat tudott okozni. Tehát az, hogy 85-ben Erdélyről beszélni mondjuk elsős gimnazistaként, vagy azt a akkori Erdély plakátot felrakni a falra, azért az egy nagyon nehéz pillanat volt még a Toldi gimnáziumban is, de máshol meg még inkább. Tehát ez egy lázadás helye volt, és közben úgy éreztük, hogy nem vagyunk egyedül. És ez nagyon sok mindent elindított. Tehát tulajdonképpen ha nagyon megkapargatjuk sokak életét, az enyémet mindenképpen ez formálta. Tehát az, hogy segítő emberré váltunk, az annak köszönhető, hogy ezen a területen megmutatták nekünk, Kozma Imre atya, illetve az ő elsődleges neveltjei, hogy segíteni jó. És aztán a mi saját tehetségünk szerint ezzel elkezdtünk élni. És így lettünk azok, akik lettünk. Tehát volt, aki a Máltai Szeretett Szolgálatnál tette ezt, volt, aki máshol, volt, aki elindította a cserkészetet, ebből a közösségből indult el Mátori László cserkészcsapat, egyik legnagyobb cserkészcsapat. Ezek mind egyszerre indultak Máltai Szeretetszolgálat. Ez mind-mind egy kaptafáról, egy helyről indultunk, és ezek mind-mind működő dolgok most is. Engem főleg ez a Erdély, Kárpátalja, aztán Albánia, menekültek, aztán Afrika és mindenféle része a világnak, ez az, ami engem elkapott, és ezekre a tájékokra mentem, indított. Nem vettek föl engem elsőre az orvosi egyetemre, aminek most így visszagondolva nagyon örülök, és volt időm ezzel foglalkozni, és volt időm ilyen területeken, hát most már úgy hívjuk, hogy önkéntesnek lenni, de ezen a területen talán élni. Ez nagyon sokat ad. A szükségben levő emberen segíteni, az egy nagyon jó érzés. Nem biztos, hogy azért jó érzés, mert annak a szükségben levő csoportnak mi olyan sokat adunk. Amikor mi azt gondoljuk, hogy azzal a kicsi kis pénzzel, ott léttel, jelenléttel sokat adunk, akkor azt is kell látni, hogy nem a konkrét segítség az, ami a legtöbb, hanem a jelenlét az talán többet ér, főleg olyan területeken, ami nagyon messze van az ittenitől, mert amikor azt látják, hogy itt van egy ember, vagy itt van egy pár ember, aki tulajdonképpen semmilyen érdekből nem kellene, hogy itt legyen, és mégis idejött, az a helyi társadalomnak nagyon nagy erőt ad. Tehát ezt látjuk olyankor, amikor eljutunk egy szökőár, vagy egy földrengés után arra a területre, amikor tulajdonképpen az egész rendszer ott megbénul. És abban a pillanatban, hogy jelen leszünk, abban a pillanatban ez a jelenlét már katalizál. És hogy őszinték legyünk, azért ez nagyon sokat segít nekünk is. Tehát ilyenkor saját magunkat is egy picit megismerjük, és tulajdonképpen jót tenni jó, nekünk is egy töltő érzés ez. Tehát aki ilyen helyre eljut, az nem csak a kétkezi vagy a tudásbeli segítségével segít, hanem ő is kap egy akár évekre szóló töltést, amely segít abba, hogy itt a mai magyar társadalom adjon vissza belőle. Azt gondolom, ez nagyon fontos. Tehát azt kell látnunk, hogy ma Magyarországon azért benne élünk abba, hát abba 4-500 millió emberbe, akinek ezen a földön jó. És ezt látnunk kell. Tehát persze lehetne jobb is, és lehetne olyan, mint az ex nyugat-német tartományokba, és akkor lehet ezért küzdeni, de valójában mi a krémes részén élünk a világnak. És ezt nagyon fontos látni és tudni. Én azt hiszem, hogy mindenkinek kellene, ha lehetősége van rá, hogy lássa egy picit, nem ezen az eltorzított szűrőkön keresztül a világ többi részét, mert ahol valóban 1-2 dollárból élnek, ott azért más számít értéknek, más a nyomornak a szintje, és akkor egy kicsit talán a saját elvárásaink szempontjából alázatosabbak lennénk, hogy mit várunk ettől a földi világtól. Úgyhogy azt gondolom, ennek van így értéke, és ilyen szempontból nagyon örülök, hogy így megnyílt a világ, mert ezt láthatjuk. És ez a személyes tapasztalat azért nagyon sokat tud változtatni rajtunk, mint ahogy rajtam is változtatott. Mindig egy töltekezéssel jön haza az ember egy ilyen helyről, és ez a töltekezés, ez nagyon sokat ad a betegeinknek, nagyon sokat ad a bárkinek, aki itt van ebbe a világba, hiszen ez varázsol minket olyanná, amilyenek vagyunk. Úgyhogy ezt kívánom mindig másoknak is, hogy ezt élhessék meg, ezt a fajta segítő szándékot.
Van erre esetleg egy konkrét példája, amikor ebből a töltekezésből kiindulva tudott másnak adni?
Ó, nagyon sok. Ugye elkezdtük azt, hogy amikor volt ez a romániai forradalom, ugye előtte is volt a kijárkálás, de utána már iparszerűen lehetett, akkor jöttek mindenféle fiatalok innen-onnan, mi is azok voltunk, összeismerkedtünk velük, kiderült, hogy cserkészek, és beszélgettünk vonattal, kimentünk, látták, hogy mit csinálunk, és akkor az egyik karácsonykor jött egyszer egy fax, akkor még fax volt, hogy akkor ők szeretnének adni egy teherautót. És onnantól kezdve az egy nagyon nagy bizalom, tehát az ember kap, tudom én, 18 évesen egy teherautót, tehát ez egy klassz dolog. És tulajdonképpen az például azt tette lehetővé, a 6 személyes fülkés öreg Mercedes volt egy rom a mai szempontból, de imádtuk, hogy kiskönyvtárakat csináltunk Erdélybe, aztán a Csángó vidéken, aztán így mentünk tovább mindenfelé, de mindig el tudtunk vinni magunkkal 2-3-4 olyan embert, aki soha nem járt ilyen helyen, és magától nem tette volna meg az első lépést. Tehát azzal, hogy itt elindítottuk az első lépéseken, és el tudtak indulni erre a területre egy ilyen biztonságban, utána hát ilyen fantasztikus karrierek lettek, úgyhogy mindig nézem őket, hogy kivel mi történt. Tehát ezek például jó dolgok. De ugyanúgy tudunk olyanokat mondani, ami szintén talán egy kicsit konkrétabb, hogy elkezdtünk valamikor ilyen 21-22 éves korban egyetemen azon gondolkozni, hogy ott a 8. kerületben voltak a klinikák. Hát ott az egy eléggé, hogy úgy mondjam, ilyen rossz környék, és borzasztó sok szerencsétlen ember volt. Teréz anya nővérkékkel beszélgettünk, hogy hát kik milyen családokat látnak, és kiknek lehet ott segíteni. És akkor mondták, hogy főleg a gyerekekről van szó, ezért az akkori csoporttársaimmal, illetve általános iskolai osztálytársaim, gimnáziumi osztálytársaimmal, akik más egyetemekre jártak, azt találtuk ki, hogy csinálunk gyerektáborokat, ami mai szemmel hát életveszélyesnek tűnt volna, mert tulajdonképpen kölcsön kaptunk egy telket, akkor szereztünk sátrakat, és valójában úgy szedtük össze a gyerekeket, hogy mi kifizettük a saját meg a gyerekek költségeit, és azt se tudtuk, hogy kiket viszünk le. Tehát voltak olyanok, hogy déli pályaudvaron kb. 30 darab gyerekről volt szó, és akkor még beadták, hogy ezt a kis lurkort is még, és így betolták a vonat ablakon, és hát akkor az volt az első mindig, hogy megszámoltuk, hogy most hányan vagyunk, de az, hogy ki fia borja, melyik család, kikinek, tehát ilyen teljes káoszból indult, és mégis éveken keresztül csináltuk, soha nem volt baj, de nagyon, nagyon jó volt, és ez a fajta gondolkozás azért néhányunkat így megihletett. Aztán utána páran ugye az egészségügy felé mentünk, akkor gondolkoztunk, hogy mit tudunk segíteni, és akkor találkoztunk egy olyan csapattal, aki pedig a daganatos gyerekeknek a palliatív ellátásával, meg gyerekhospisszal foglalkozott a Betesdába, és aztán így sikerült összeraknunk a Bátortábort, ami ugye most Magyarországon azért elég jó nevű, vagy itt az európai régióban jó nevű. Tehát, hogy tudtunk olyanokat csinálni, ami egy bizonyos csoportnak nagyon sokat adott. És valahogy így ment eddig minden programunk. Tehát, ha jó az indulás, és elindítunk valamit, és az nekünk lett rendelve, akkor az működik. És onnantól kezdve így ki tudunk teljesedni benne. És lehet, hogy valaki balra fog menni, valaki jobbra fog menni, de elindul egy úton, és hogyha ebbe az indulásban tudunk segíteni, akkor utána egy picit érezhetjük azt, hogy tettünk valami olyat, ami a mi dolgunk volt ezen a földön.
Ha már itt tartunk ennél a segítő szándéknál, és ha már Nagyböjtben vagyunk, akkor úgy hiszem, hogy az együttérzés szó az abszolút ide kapcsolódik a témánkhoz. Ön hogy éli meg a böjti időszakot?
Azért érdekes, mert ugye van a személyes megélésünk, és van a hivatásunk. A hivatásunkba a beteg megélése, a beteg betegsége felé történő megnyílás az nem kapcsolódhat időszakokhoz. Az karácsonykor is ugyanolyan, mint húsvétkor, a böjtbe, mint nyár közepén. Ott azért kell ott lennünk, mert neki fáj, vagy mert neki rossz. Ez ilyen szempontból könnyebb is, meg nehezebb is, mint mondjuk egy böjti időszak, hiszen adott a keretrendszer, de adott az, hogy állandóan ott kell ebbe lennünk. A böjti időszak, azt gondolom, az ember saját élete területén azt hiszem, hogy egy alkalom arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk. Tehát minden segítő foglalkozásba, talán az orvoslás is ilyen, vagy kísérő foglalkozásba, abba azért bele tudunk csontosodni, ki tudunk égni benne. És hogyha egy pici időnk van arra, hogy magunkra figyeljünk, akkor lehet, hogy sokkal többet tudunk máskor adni. Tehát azt hiszem, a böjti időszak is egy kicsit erre jó, hogy megnézzük, hogy hol tartunk ebbe a világba, és hogy mi az, amit tettünk, mi az, amit tehetünk, és hogy vagyunk. Ezt, ha össze tudjuk rakni, akkor megint fel tudunk egy kicsit töltekezni arra, hogy tegyünk valami jót, vagy tehessünk jót a betegeinkkel. Ugye a betegeink felé ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem elég érteni a betegséget, és nem elég tudni azt, hogy milyen gyógyszer jó, hanem a betegeinkkel beszélgetni kell, kommunikálni. Ezt nagyon sokszor így, mint egészségügyi dolgozók elfelejtjük, mert védjük saját magunkat is, egyszerűbb odagurítani egy tablettát, mint leülni negyed órára a beteggel. És ezt mindenképpen változtatnunk kell. Talán azért izgalmas is ez a terület, mert amikor én befejeztem az egyetemet, vagy az egyetem vége felé, azt láttam, hogy nagyon sok mindent megtanulunk a betegségekről, és nagyon keveset tanulunk meg a betegekkel való kommunikációról. Úgyhogy én ezen a területen próbáltam egy ösztöndíjat szerezni, és sikerült kijutnunk az Egyesült Államokba, ahol kórházi lelki gondozást tanultunk. Ez egy ismeretlen fogalom volt Magyarországon, és én ott is fejeztem be az egyetemnek a végét. Nagyon-nagyon jó volt. Tehát oda tulajdonképpen az egyházi kórházakhoz is így csöppentem, hogy nyilvánvalóan ez az ubligeti közösség nagyon sokat adott. abba az időbe kezdték el visszaadni az egyházi kórházakat, és láttam kint egy kinti kórházba, hogy hogyan működhet egyházi tulajdonban levő kórház. Nagyon izgalmas tapasztalat volt, úgyhogy kihívtam Kozma Imre atyát, hogy nézze meg, és akkor látta, hogy ez a lelki gondozás, ez nem egy ismeretlen vagy a gondolkozástól idegen fogalom, hanem ez tényleg egy szolgálat. És ő, amikor visszakapta az irgalmasrendi kórházat, rögtön csinált egy ilyen lelki gondozói csapatot, ami tulajdonképpen az első volt Magyarországon, meg csapatszinten talán most is az egyetlen. És hát nyilvánvalóan, amikor az embernek ott az egyetlen végén el kellett dönteni, hogy akkor hol marad, tehát kint marad, külföldre megy, ott marad, visszajön, akkor nem nagyon volt kérdés, hogy én ott maradjak. És nagyon jó volt visszajönni ide, és hát az első helyem is egy ilyen egyházi kórház volt innentől kezdve, az irgalmas kórház, ami tulajdonképpen akkor alapult. Úgyhogy ez egy nagyon jó alap volt megint, hiszen ha megnézzük, akkor felnőttem egy városszéli faluban, bekerültem egy nagyon pici közösségbe, amelyik tulajdonképpen egy lázadó közösség volt az akkori rendszer ellen, egy nagyon erős társadalmi hálózattal. Utána mentünk tovább a Máltai Szeretett Szolgálatba, és kitaláltunk egy csomó nagyon jó segítő lehetőséget, ami most is működik. Utána megtanultuk, hogy ezt hogyan lehet technikai értelembe összerakni a hittel és a működéssel. Utána ezt elhoztuk Magyarországra, és egyházi kórházakat csináltunk, és tulajdonképpen az én sorsom az meg az volt, hogy emellett egy másik kórháznak előbb a felügyelőtestületébe kerültem bele, aztán teljesen véletlenül vezetője lettem, ez a Szent Ferenc Kórház, ahol szintén kardiológiával tudok foglalkozni, csak ott mint vezető, tehát orvosként az irgalmasrendi kórházba dolgozom, vezetőként pedig a Szent Ferenc Kórházba, ahol a két katolikus kórház tulajdonképpen így együtt tud dolgozni. Tehát az én világom azért eléggé kerek, tehát tulajdonképpen nekem nem volt olyan nagy nehézségem ebbe. Tehát mindenki, amikor kérdezi, hogy ez hogy sikerült, tehát semmi más nem kellett csinálni, csak menni az úton. Tehát az út az ott volt előttünk, és még az se volt, hogy ezer elágazása volt. Ahogy így visszagondolok, ez egy egyenes út, persze szokatlan, de hogy ez így adta magát. Úgyhogy én igazából azt gondolom, hogy nekem könnyű utam volt. Sok nehézség nyilván, de hogy azért úgy mutatta magát az út, és egy csomó embernek sokkal nehezebb, amikor úgy keresgéli az ösvények között, melyik lehet az ővé, hát nekem ez így adta magát, hívott, mindig adott vissza, tehát egy ilyen nagyon jót tudott tenni az én hitemnek, úgyhogy ezért azt látom, hogy nálam sokkal, hogy mondjam, erősebb embereknek sokkal nehezebb.
És ha már a gondviselésnél tartunk, akkor arra kérem, hogy osszon meg velünk egy önnek kedves bibliai idézetet, és meséljen arról, hogy mit jelent ez a rész a Bibliából az ön életében.
Isten kegyelméből vagyok, aki vagyok. Én azt gondolom, az egész eddigi beszélgetésünk ez erről szólt. Azt hiszem, hogy azon kívül, hogy valamikor nagyon pici gyerekkoromban édesapámtól ellopott injekciós tűvel és fecskendővel injekcióztam a törekkel töltött macit, amelyiknek a belseje ezáltal megrohadt, és akkor előbb-utóbb nagyon büdös lett, szegény, úgyhogy nem tudták a szülők, hogy mi lesz a szalmaszag, amelyik itt így árad a gyerekszobába. Tehát amikor így elindultam a doktorkodásnak ezen az apró ágán, igaz is, hogy az ember nagyon sokszor érzi azt, hogy együtt rezeg a Jóistennel. Ez egy hihetetlen jó érzés. Tehát az ember látja azt, hogy mennyire pici, és hogy milyen hihetetlen tág a világ. És abba ő egy porszem, de mégis mennyire jó ebbe porszemnek lenni. És nekem voltak ilyen érzéseim, és úgy szeretném, ha az emberek úgy megismernék ezt az érzést, mert abban a pillanatban helyére kerül minden. Helyére kerülnek azok a bajok, amik érnek minket, helyére kerülnek azok a vágyak, amelyek mikroszkópikusak, de mégis azt hiszük, hogy ettől fog változni a világ. És akkor tudunk szolgálni, néha gyengék vagyunk, néha erősebbek vagyunk, de mindig bennünk van az a lehetőség, hogy egyszer megismertük ezt a fajta rálátást talán az Istenire, akkor nem félünk.
Köszönöm szépen a beszélgetést, Isten áldja!
Köszönöm szépen a meghallgatást!
Dr. Toldi Sédel Emillel, a Szent Ferenc Kórház főigazgatójával Balogh Bernadett beszélgetett. lélek hangja.
Isten szeret téged. Béri László Renátó Karmelita atya előadása önismeretről és hétköznapi misztikáról.